történetet fordítani.
Én nagyon meghatódva vagyok, hogy ezzel a templomban beszélhetek, hiszen
jó életem ebben a templomban nem beszéltem, mi katolikusok vagyunk, de a nagymamámnak a családja református volt, és itt laktak a szemben lévő házba, ez volt az övőké, a kisek, úgyhogy a nagymamát a református nagyszülei nevelték föl.
Ezek a régi korpádék, azok mind reformátusok, akik átélték a törököt, és sok minden. És itt volt egy csoba, a Győr Jóska, itt volt egy csoba, egy család, a Tótok. Mindenki református volt, és a nagymama, mivel az anyukája katolikus volt, novákok, azok a török után a 18. században települtek be valahol ide, és amikor összeházasodtak, akkor reverzális volt, úgyhogy a nagymamának a fiú testvére az református lett, nagymama meg katolikus, és az én drága nagymamám nyilván a nagyszüleivel ide járt istentiszteletre, és valamikor 12-13 éves korában közölték, hogy Mariska, te katolikus vagy, úgyhogy a nagymamám a maga módján nagyon vallásos volt, katolikus templomban nem jött, ide nem jöhetett, és minden vasárnap délután Bibliát olvasott. A Gyurcsi nagyapám viszont egy nagyon mély katolikus ember volt, aki végigharcolt az első világháborút, és az olasz fronton ordonánc volt. Az ordonánc az azt jelentette, aki vitte a parancsokat a különféle alakulatokhoz, és nyilvánvalóan az olasz hadseregbe az ordonáncokat kellett kilőni, hogy valami gondot lehessen okozni, és hát az ordonáncok azok hullottak, mint a legyek. Nagypapa nagyon jó futó volt, és persze tudta, hogy cikcakbe, és akkor mindig mondta, hogy fiam, mert ennyi is voltam, mint te. Fiam, azért maradtam életbe, mert jó Isten, azt akarta. Nem futottam jobban, mint a többiek. A jó Isten azt akarta, hogy engem ne találjon el egy olasz golyó. És ettől, tehát ő egy egész életére egy nagyon mély katolikus lett, de most itt jönne Tünde és Ági, és ők is itt vannak. Jó, sziasztok! Kaptok egy ezt bújjatok össze, és úgy olvassátok. Szóval, Anita, mennyit beszéljük? Mennyi beszélek? Jó, hát olyan sokat azért nem mert. Szóval szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit még egyszer. Az apropó, hogy ez a találkozóra sor kerüljön, ez összefügg Csokonai Vitéz Mihálynak az egyik legkomolyabb versével, aminek az a címe, hogy a magánossághoz, amit egyébként általános iskolában, de gimnáziumban mindenképpen tanultunk. Ez a vers, ez egyébként a magyar irodalom történetben is egy nagyon komoly alkotás. Ez tulajdonképpen az átmenet a barokk rokokon át a romantika fele. Csokonai nem járt soha külföldön, de egy rendkívül művelt ember volt. Ugye nem vesz rossz néven, én becsukom ezt az ajtót. Debrecen, ugye a debreceni kollégiumhoz kötődik, mondjuk a műveltsége, egy olyan körnek volt a tagja, hát azért a Debrecenot kellett tanulni, elvárták, hogy tanuljanak, meg hát összeszedték azokat a fiúkat, akik azért akartak is tanulni, és a Csokonai Vitéz Mihály körül volt egy kör, akik különböző nyelveket tanultak, őre az olasz várt, és ő elég jól megtanult olaszul, és a Torquato Tassót, Ariostót fordította, csak ugyan sportból, meg a különféle, tehát ismerte az itáliai költészetet, a német költészetet, a kortárs német költészetet körülbelül Goethe koráról van szó. Azt a fordulatot, ami megtörtént Németországban a költészetben egy új költészeti hanggal, az megértették, és ő fiatalon kapcsolatba került azzal a Kazinczy Ferenccel, aki egy ilyen kulturális fülfű ember volt ott a Kelet-Magyarországon Kassa környékén, és azoknak az értelmes követőknek egy ilyen irodalmi vezér volt, az úgy kiadta, hogy mit kell olvasni. Mi az, hogy nem olvasod a bécsi újságokat? Viszont mindenki tudott németül. Azért az hozzákedő, valamilyen szinten németül, szerintem a csoport egész jól tudott németül. Az, hogy latinul mindenki tudott, az nem kérdés, mert különben nem rúghat labdába, és a latin alapján elég jól megtanult a franciául, és a franciát egyébként nem csak a katolikus iskolákban nyomták, a pianistáknál, hanem meg az egyéb helyeken, ami a református iskolákban is, mert az, hogy valaki, hiszen a Bécsi Testőr Akadémián, ahol 1450-es évektől összeszedtek minden vármegyéből egy olyan 4-5, 16-16 éves nemesi fiút, nem a leggazdagabbokból, hanem onnél, akiknek van 5 jobbágyuk, meg 2 falu, akiket elvitték Bécsbe egy katonai iskolára. Nyilván, hogy kaptak kiképzést, hogy jó, erősek legyenek, meg lovagolni tudjanak, meg mindenféle dolgokat, de közben pedig tanították őket a kultúrára. Megtanították őket azt, hogy németul tudnak, az nem kérdés, vagy megtanulnak, de tudták franciául, mert Bécs egyébként abban az időben a francia kultúrának egy sajátos kapcsolódási pontja, hogy abban az időszakban egyébként a Habsburgok és a franciák kivételesen jóban voltak egymással. És ezek a testőrök, hogy tanult az iskolába a könyvtáros, azt hogy tudja, hogy Bessényi György, aki valahol a tiszántúli semmiből megérkezik Bécsben, és rájön arra, hogy van kultúra is, tanul, és... Na, szóval ilyen fantasztikus nagy tehetségek dőlnek föl. Most Bécsből különböző helyekből, különböző bugyrokból, ez is az elemzéseknek. És ebből a körből, majd először olvasunk ebbe a versbe, aztán majd elmondom, hogy ennek hogy van vonatkozása hozzánk. Az első verszak az így kezdődik, hogy áldott magányosság jövel, ragadj el, álmodva most is engemet, a mások elhagyának is ne hagyj el, ringas ölembe lelkemet. Öröm nekem, hogy lakhelyemben szálltam, hogy itt kisasszonnal reát találtam, e helyben antalok dió, e hely poénál való. Tehát az, hogy majd el fogom mondani, hogy kerül be kisasszony, ami egy jó hangzású név egyébként, tehát ez a belsíráshoz, hogy kijöjjenek a jambusok, meg mindenféle időmértékes dolgok, ez emiatt is jó hangzik a kisasszony, amiben mély hangrendű szavak vannak, vagy szótagok vannak. Na most arról szól, hogy arról az emberi érzésről, hogy hölgyeim és uraim, és fiatal barátom, van olyan pillanat, amikor magunkra maradunk. Mert van ilyen, mindannyian tudjuk, magunkra hagy a társadalmunk, a családunk időnként, ez egy helyzet. És egyébként akkor, amikor eljön az az utolsó óra, akkor is magunkra maradunk. Tehát van egy bizonyos fajta magányosság, ami itt van belül, ez a magányosság, hogy nem kell alkalmazkodni, nem kell mosolyogni, nem kell szerepelni, hanem önmagunk lehetünk a természettel, de jó érzés. Ez egyébként ez a kornak, tehát a természetnek egy ilyen jellegű felfedezése, és nem csak az irodalomban, hanem a képzőművészetben is rekord, tehát ilyen sajátos tájfestészet indul a 18. század végén ilyen Németországból, vagy meg, tehát Európa közepéből. Ez egy érzés, amit a nevén barátunk fogad, aki elég szomorúan érkezik ide ebbe a somosságba, a somossági erdővidékbe. Tulajdonképpen majd, hogy nem, életének egy mélypontja, és hogy tulajdonképpen az elveszejtés világába kerül ide a mi vidékünkre. Aztán, hogy ebből hogy tud ki kimászni, és hogy milyen új lehetőségek nyílnak. Miközben minden ajtó becsukódik neki Debrecenbe, Pozsonyba, Komáromba, Keszthelyen, Csökölybe, és akkor 1798. június elején a Széchenyi Ferenc Somogyi vármegyei főispán beiktatásakor új ajtók nyílnak neki, új barátságok és új kapcsolatok, amelyek őt Nagybajomba, Korvádra és Kisaszonyra hozza. Mi is ez az egész történet? Csokonai Vitéz Mihály 1773-ban született. Debrecenben egy érdekes családban. Az apja az dunántúli ember volt, valahogy Győr környékéről származott, református, tehát a reformátusság a pápa környék, pápa mögött közeljeken erős, hiszen a végvári vonal mentén soha nem lehetett a végvári vonalba szolgálókat vallásuk miatt lezárni, a haditanács tiltotta, tehát a katonák között, vagy azok most reformátusok, katolikusok, unitáriusok, vagy baptisták, azokat nem lehetett vizsgálni, mert ők katonák voltak. És ez a hátter ennek a nyugat-dunántúli pápa közötti pápa egy hatalmas nagy végvárból, ez a, és oda való volt az ő apja, aki felsőséget tanult, borbélyságot, felsőséget, és ebbe a helyzetbe került valahogyan az 1760-as, 90-es évek végén Debrecenbe, ahol ott városi felsőr lett, borbélyet, ott mindig kellett sebeket kötötni, mindig volt valaki. Debrecen elég nagy város volt, úgyhogy elég sok baleset történhetett, és ott elvette egy helyi szücsmesternek a lányát, ő volt az ő lányát, aki egy ilyen jómódú szücsmester volt. Ez a szücsmesterné, ez nem volt egy ilyen átlagos debreceni szücslány, mert Gyöngyös István egy nagyon nagy költője a 17. század elején, tehát ennek a kis ilyen csokonainak a verseket mondott. Hát nem csak azt, amiket hallott a debreceni nagy templomba, tehát ez így tovább, meg olvasott, egy olvasni tudott, egy igazi anyuka volt, egy igazi anyuka, aki hát ezt a kisfiút, aki egyébként nem volt valami fizikai nagyon erő, beteges volt, és akkor nyilván volt tanul, hát az apja is tanult, hát nyilván tanulunk. Aztán így kerül ebbe a nagyon híres debreceni kollégiumba, amelynek nagyon jó oktatási módszere volt, a református iskolák közül az egyik legjobb volt, Sárospatakkal vetekedett nagyenyelt. Szóval, tehát ez, de mondjuk nem egyedül volt Debrecen, volt valami 6-7 iskola, ez a Debrecen, ez egy egészen jó iskola, jó tanárokkal. A tanárok azok nem csak azért voltak ott, mert reformátusok voltak, és egy része, nagy része egyébként már korábban itt tanult, hanem külföldi egyetemeket tanultak. Tehát jártak Németországba, Hollandiába, a magyarországi reformátusoknak, az észak-német protestánsok és a hollandok rengeteg ösztöndíjat adtak, és ott mindenki, hát a Körösi Csoma Sándor, az nagyon nyelvű, és egy holland ösztöndíja kerül Göttingenbe, és lesz egy okos ember, megtanul mindenféle nyelveket. Na most, hát ebben közben körülbelül 8-9 éves, amikor meghalt az apukája, ennek következtében a család anyagilag egy kicsit nehezebb helyzetbe kerül, nyilvánvaló, hogy a szücsmester nagypapától azért maradtak mindenféle dolgok, de Csokonainak jó is kell tanulnia, ösztöndíjat kapjon, és hogy ezt a kollégiumot elvégezze el. Tehát itt arról szólt a dolog, hogy kb. 16 éves korra fejezték a kollégiumot, és utána ilyen főiskolai utánképzés is volt. Az a főiskolai utánképzésen ő klasszikus nyelveket tanult, költészetet, és valamikor az 1792-93 körül ő kész volt, befejezett mindent, és akkor hát mi történjen vele, nyilvánvalóan, hogy a kollégiumban fog tovább tanítani. Csak volt egy gond ezzel a Derék Csokonai Vitéz Mihállyal. Ez egy, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen kicsopokó ember volt. Szeretett mulatozni, szeretett oda mondogatni, szeretett idénként egy kicsit sajátos nyelvet használni, és hát ez a lazább református világnak ő volt a lelke és a hűse. Most mit ezek a dolgok? Tehát nyilvánvaló, hogy egy református bármilyen egyházban, egy iskolában rendet kell tartani. Hát Csokonai Vitéz Mihály többször rendben utasították, ő mindig megígérte, hogy rendesen lesz, megváltozik, de sose változott meg. És a helyzet az odáig fajult, hogy 1795-ben el kellett hagyni a Debrecenet, hát kirúgták a kollégiumból, nem tanított tovább. Akkor már megjelentek különböző helyeken versei, Kazinczy, tehát a Kassán, tehát már azért volt neve, meg levelezett mindenféle fontos emberekkel, és elment Pestre, hogy ott kiadassa az első kötetét, ott az egész nem nagyon ment, akkor hova menjen tovább, menjen Pozsonyba, ott van az országgyűlés, és ott majd talál valamelyik magyar mágnást, akik okos emberek, meg tudják, fölfedezik, hogy ilyen nagy ember, és majd kiadják az ő kötetét, meg adnak neki pénzt, meg adnak neki állást, és közben van egy másik dolog is, hogy ő közben kereste a dunántúli rokonait, akik a Győr környékén laktak, hogy ott a rokonoknál valamit kezd. Hát ő mindenkivel összeházasodott, mindenféle mágnások, amire elmondták, hogy te milyen jó fej vagy, milyen kedves vagy, persze, beszéljük, találkozunk, stb. Azonban semmi nem lett. Azonban 1797 nyár végén, augusztus-szeptemberben befogadták a komáromi reformátusok. A Komárom a túlsó, Komárom ez egy nagyon nagy református központ volt, nagyon erős református társasággal. Főként volt egy ilyen jámbor lelkű református hölgy, aki költő volt, aki verseket írogatott, hát Csokonaival látta, hogy egy nagy tehetség, Csokonainak mutatta a verseit, hát Csokonai gondolom, hogy javítgatta, meg mondott mindenféle szépet, és akkor ennek a derék költőnőnek a társaságába megismerkedett egy komáromi, vagy pontosabban dunahalmási kereskedőnek a lányával, akit Vajda Júliának szerelmesed vele. Ő lehet, hogy Lilla. Tehát neki találja ki, azt szeretne, hogy Lilla. Ha egy veszélye osztálytársa, hogy Lilla, mondani neki, hogy Csokonai Vitéz Mihály találta ki ezt a nevet, Lilla. Hát Lillának csaptan szeret, ott a komáromi reformátusok altották, etették, itatták, születtek a versek, nagyon jó korszakában van, és akkor hát jön a farsa, akkor szokták megkérni a lányokat, 1790-hoz farsalmja, és hát akkor elmegy ennek a derék Lillának az apja, az agyat, akkor ő ezt is mondja neki, mire akarod feleségül, ki vagy te? És akkor hát valami állást kellene szerezni, és akkor jön ez az ötlet, hogy elmegy a festetés grófhoz Keszthelyre, aki a Georgikont egy főiskolát indít, és őre biztos, hogy szükség lesz, és akkor ő tanít, és van is egy levele a Lillának, vagy Júliának, hogy ne izgulj, hangosan professzornél leszel, és kintóval fogunk járkálni Keszthelyre. Hát elkerült a Keszthelyre, ez 1798. február végén indul el Komáromból Keszthelyre. Közben azonban nem tudjuk, hogy hogyan, és miként Komáromban összetalálkozik egy debreceni társával, akivel együtt tanult, akit úgy hívtak, hogy Szokolai Dániel. Ez a Szokolai Dániel, ez egy somogyi gyerek volt, ugyanis többen jártak Somogyból Debrecenbe, a debreceni kollégiumba, mindig a fontosabb református családok, a fontosabb lelkészek a gyerekéket, mint Debrecenbe tűnték. Most ez a derék Szokolai, ez éppen megkapott egy állást Hedrehelyben, hogy Hedrehely, ami akkor egy, nem egy olyan világvége hely volt, mint most. Hedrehely az egy komoly mezővárosszerűség volt, jelentősen a lakossággal, és ez a És ez a Szokolai ott lett iskolamester. És akkor mondta, hogy ilyen, indulunk, akkor megyünk, és akkor igen, én megyek veled, és akkor csökölybe belézünk a másik barátunkhoz, akivel Debrecenben sokszor berúgtunk, aki szintén velünk tanult, a Kis Bálinthoz, aki a Kis Bálintot segít lelkész, az apusa ott a csöki lelkész. Csökő az egy, megint egy hatalmas nagy református központ volt, a református lelkészek jó fizetése, és akkor, tehát de azt mondta a Csokonai, hogy figyelj, nekem nem kell elmennem Somogyba, engem majd a Festetics gróf alkalmazni fog. Hát a közvetítő ebbe a találkozásba a Nagyváti János volt, aki szintén a Kazinci körhöz mindenkihez tartozik, be is viszik Festetics grófhoz, Festetics gróf nagy tisztelettel fogadja, egy nagy műveltségű ember, és hát mondja, hogy hát, nem úgy indul a Georgikon, de hát kedves Csokonai, ez egy mezőgazdasági főiskola. Mit kezdek én veled? Olasz verseg is tanítani mezőgazdászoknak. Úgyhogy valahogyan a Festetics megmagyarázza neki, hogy én szeretlek téged, mindent segítenek, csak rossz helyen kopogtálsz. És akkor kell van, és ekkor van, hogy állás nincs, lila nincs, mi lesz, és akkor a kocsikázás. Somogyba ezzel a nagy haverral, Szokolai valaki, akkor a nagy haver volt egyébként, hogy a mulatozása miatt 1799-ben a református egyházkerület elcsapta a tanítóságnál, mert annyi bort neki volt Hedrehelyben, a Hedrehely melletti Visnyének volt nagyon jó szülője, hogy talán nem bírták a botrányait tartani. Tehát egy jó társaságban. Na most nagyon sok mindent onnél tudunk, hogy valamikor Csökölybe, 1798. március 12-e körül, de erről viták vannak minden dátumról természetesen, érkezik meg, ahol megbetegedett, tüdőgyulladást kapott, de annyira rosszul volt, hogy Kaposvárról kihívtak egy tiszti orvost, egy Gál nevű tiszti orvost, és tőle tudtuk nagyon sok mindent, aki nagyon sok a 20 év múlva az emlékirataiba megírta azt, hogy hát ő Csökölyben akkor, hogy a Csokonai hogy nézett ki, hogy lesovájulva, stb. Lalalala. És tudjuk azt, hogy kb. 3 hétig ott feküdt, és ott ápolták. És hát ott egy családi körbe került, mert ez a debreceni egyetemi társa. Hát én is, hogy bárhol megyek, egyetemi társakkal találkozunk, hát ott azért az a mulatság, jó élet van, van mire emlékezni, ők is nagyon megvoltak. Szerint időben aztán átmentek Hedrehelyre, megnézni, hogy ott hogy néz ki az iskola, milyen a bor, hogyan főznek, stb. Hogy ment az élet, de hát Csokonai gondolta, hogy valami pénzt is kéne szerezni, és valahogyan mindenki kezdeni. Gondolta azt, hogy ha ekkor divat volt, hogy a tehetséges költők egy-egy nagy embernek a valamilyen alkalomból alkalmi verseket írnak. Egy nagyon nagy alkalom jött, 1798, jól emlékszem, június 12-én, amikor a Széchenyi Ferenc, a Széchenyi István nemzetű nagyjának az apja, Somogy vármegye főispánja lett, akit nagy ünnepséggel beiktattak. A Széchenyieknek körülbelül nagy birtokai voltak Somogyba, ami azért lettek még nagyobbak, mert a Széchenyi Ferencnek a felesége az egy Festetics grófnő volt, a Festetics Györgynek a lánytestvére, és ilyen lánynegyed lévén nagyon sok Festetics birtok is átkerült a Széchenyiek. A Széchenyiek itt mindenfele egyébként, hát majd még Korbádra is kerülnek Széchenyiek, mert egyszer azt is elmondom. Tehát Széchenyi gróf, az egész vármegye készül, mindenki. A fő köszöntőt azt egy igen érdekes ember mondja, akit úgy hívnak, hogy Pálóczi Horváth Ádám. Pálóczi Horváth Ádám ennek a korszaknak az egyik legérdekesebb embere. Eredetileg Pálóczi Horváth Ádám
református kötődik a debreceni világhoz. Ő neki van egy tisztes foglalkozása, hogy földmérő. És ekkor földmérés, ez ma is egy jó szakma, tehát térképész különböző birtokoknak a határait felállítani, föltérképezni, vagy hogy kell a vizeket, ekkor vezetik el a vizeket. Tehát, és ebben dolgozik, mert jó keres. Itt a Balaton felvidékén, Somogyban, először is a Szántóti Pusztai nagy gazdaságnak volt, aztán a gazdatisztje, a mérnöke, és 1793-ban Szántóti Pusztán ő neki egy nagyon komoly látogatója volt, ez a látogatát úgy hívják, hogy Kazinczy Ferenc. Kazinczy Ferenc a magyar kultúra történetében egy nagyon elakja. Hát miért jön Szántóti Pusztára? Az, hogy Tarlóczy Orbán Ádámot benyiktassa, beavassa abba a leghíresebb Orfeusz nevű szabadkőzetes páholyba, amelyben ő egy meghatározó figura, és ennek a szabadkőzetes páholynak egyébként az egyik tagját úgy hívják, hogy Festetics György, aztán a egy másik tagján meg kijöttünk Sárkóz István, szóval egy szabadkőműves csapat van együtt, a Helikon, az a, tehát a szabadkőművesek fölvesznek valami klasszikus nevet. A Festetics György grófnak a szabadkőműves neve Helikon, és erről van a Helikon. A Pálóczy Horváth Ádámnak a szabadkőműves neve Arion. Egyébként ő írja meg 1794-95-ben a szabadkőművességről az első könyvet magyarul. Na most 1797-ben Zala megyébe történik egy kis lázadás. Ugye már folyik a francia forradalom, a Habsburgokról küzd a forradalmi Franciaország ellen, katonákat kell kiállítani, küldeni, és Zala megye, amelynek a főispánja, egy áltán gróf, azok az áltánok, akik az Irinyi birtokot kapták meg Csáktornyán. Ezek az áltánok, ezek annyira magyarok lettek, meg annyira nemzetiek, hogy ez az áltán gróf, mint Zala megyei főispán, egyetért azzal a Zala megyei közgyűlési döntéssel, mi pedig katonát a franciák ellen nem adunk. És ennek az egésznek a szervezőjét, úgy hívják, hogy Pálóczy Horváth Ádám, megszerez mindenkit, ez egész vármegy fölvázott. Hát mi az, hogy egy katonát? Tehát az udvar közben lép, áltán grófot elcsapják, és Pálóczy Horváth Ádámot kiutasítják Zala vármegyéből. Hát hova menjen Pálóczy Horváth Ádám? Mint nagy majomban, ahol neki ott voltak mindenféle kapcsolat, mérte a földet, és az addig mérte a földet, míg aztán majd beszélünk a Sárkóz Istvánról, Sárkóz Istvánnak az unoka testvérét, de unoka magát, Sárkóz Jusszinát feleségül vette, és akkor bekerült a családba. Most Kaposvárra vagyunk, 1990. július 12. Pálóczy Horváth Ádám, aki egy karaván kiállásba elmondta Széchenyi grófnak a nagyköszöntő, aki, tehát ott közben ott vannak a szolgavirág is, mindenki, és hát csak ott megjelenik ezzel a helyre barátjaival, a végigbogy költő, sok ő is elmondta a köszöntőt, hogy meg is jelent mindenféle kötetekben, és köszönti a Széchenyi Ferencet. Egyébként ez az egész bevonulás, mert egy hatalmas, vagy teátrai bevonulás volt. Ez az alapja egyébként a Dorottyának, hogyan összejönnek a különböző megyei emberek, tehát a Dorottyával kifigurázva ez az egész dolog, hogy jönnek a különböző szolgavirág. Ebben az időszakban a kaposvári járásnak a szolgavirája Sárkóz István, akiről majd mindjárt belefolytatjuk tovább, akivel megismerkedik, a Pálóczy Horváth Ádám és a Csokonai ismerik már egymást, leveleztek, tudtak, hát nyilvánvaló. Szerintem már olyan ismeret lesz a társaságban, ők azért már július előtt valahol már berúgtak egyszer, ismerve mind a kettőjüket, mert a Pálóczy Horváth Ádám is egy nagy vonatozós volt, és akkor hogy mi legyen vele, és akkor a Sárkóz István
Azt mondja, hogy akkor gyere hozzánk, nincs laknod, párhoz jön, persze, gyere, és akkor tulajdonképpen a Sárkózi család magához veszi egy évre Csokonai Vitéz Mihályt, ez 1798 júniusa és 1799 májusa között. És közben, miközben ő ezen a nyaran, hogy megkezdi itt a ténykedését Pajóba és mászkál itt a különböző kastélyok között, meg időként elszökik Hedrehelyre bulizni, a közben történik meg az a eset, hogy az a tanítót, akivel a Csurgói gimnáziumot akarták indítani, az nem tudja megkezdeni a tanítást, mert kapott egy németországi ösztöndíjat, és elment Németországba. És akkor hirtelen le kellett akasztani egy tanítót, aki Csurgói 1799 májusában megkezdi az első évet, megkezdi a tanítást. Hogy keveredik ebben a Sárkány István? Mi közel az egészhez Kiskorpánnak, és ki ez a Sárközi, és kik ezek a Sárköziek, akik ezt a templomot is építették, és annak folytatódott a kérdéket. Ezek a Derék Sárköziek, ezek felső magyarországiak, nagyjából a Csallók közből valók, ez a Nádas helység, Nádas, ez valahol ott van a Csallók közben, ma is létező település, akik többnyire a Komárom, tehát ilyen alsó kisnemesek, akik azonban írástudó emberek, nem katonáskodók, hanem mindig valamit szerveznek, írnak, jegyeznek, számolnak, és már a 16. század elejétől, tehát egy ilyen gimnáziumi szinten néző emberek, tehát köbdő iskolákat néző emberek, és Komáromba laktak, és Komáromból kerülnek Győrbe. Győrbe volt egy református iskola akkor, és az az első Sárközi, aki ebben a vidékre került, a Sárközi János, ebben a református iskolában tanul 1680-as években. Akkor, amikor megkezdődik Magyarország török-angol felszabadítása, ez a vidék 1686 végén, itt megjelennek a felszabadító csapatok, és tulajdonképpen a Dráváig nem mennek, de ezt az egész vidéket nem tudják kézbe tartani, mert a Szigetvár és Kanizsa az ostrocán alatt van, ott olyan jelentős török alakulatok maradtak, amelyeket nem akarták megostromolni, az volt a terv, hogy kiéheztetjük őket. Kanizsán ez 4 évet tartott, a Kanizsa 1690-ben adta meg magát, a Szigetvár az 1689-ben. Tehát itt az egész terület, az egész felszabadítási terület a haditanács uralma alá kerül, a központi katonai igazgatás alá kerül, ahol a katonák nyilvánvalóan ezeket az ostromblokádokat, meg ezeket ellenőrzik, ügyesen az elvégzett, van idő, tehát nyilvánvalóan a katonákat el kell etetni kell, ellátást kell biztosítani, valamennyire a helyi lakosságot ebben be kell vonni, szekerezés, szállítás, etetés, ez az avaz. De közben a haditanácsnak ezeket a visszafoglalt területeket meg kellett szervezni. Fölvérni egyáltalán, hogy mi van. Birtokokat fölvérni, tehát emberek mennyien vannak, mert ez lesz az avazásnak az alapja. Mit kell ezeket a területeket csinálni, mert hogy veszünk ezt? Ez kellett új. Aztán Somogy vármegye nem működött, Somogy vármegye egyesült Zala vármegyével 1566-ban, és hát volt az Zala vármegyének valami egy-két ember, aki a somogyi ügyekért felel. A somogyi ügyek ezek emberekkel lettek, akik itt ismerik a dolgokat, és ebben keveredett bele ez a Sárközi János, aki tulajdonképpen mint a kamarának az egyik ilyen adószedő, gazdasági embere kerül nagy bajokba, amely ebben az időszakban nem csak azért volt fontos hely, mert egy mezőváros, tehát a török alatt nem pusztult el mindenki, tehát a nagyon rengeteg hely túlélte a törököt, és az egész, ez majd egy más történet, ezt majd egyszer most kell elmondom, és vannak olyan helyek, ahol különbözőségben összegyűjtél az emberek, hogy mondtam, hogy ilyen hely volt, Somogyvár, hogy ilyenek a harmadik legfontosabb helye volt. Most ez a Nagyvaron, ez egy ilyen igazgatási központtá vált, ahol egyébként, tehát ahol az, hogy egy kereskedők jöttek, mentek, egy vámhivatal működött 1715-ig, ami, hogyha délről hoztak valami árukat, azt le kellett valami pénzt fizetni a kistár bevetre, és ők kellettek egy stemplét. Na, ez az egész Sárközi János erre keveredik bele, ahogy láttattam a Sárközi Imrének, egy mérzett Sárközi volt, van egy kiváló könyve a Sárközinek a történetéről, valamikor az 1910-es években még egy látta a különböző papírokat együtt, meg a háború után nagyon sok minden eltűnt, és ebből, tehát nagyjából 1699-ben kerül az első Sárközi Nagymajorba. Ő akkor itt, ő tulajdonképpen ilyen kamara, ilyen állami alkalmazott, aki dolgozik, és megismerkedik ezzel a vidékkel, és ezeket a kistár kezében lévő falvakat azokon kellett használni. Hát a katonák elmentek, a földekben itt maradtak, a kincstár az egy nagy, a kincstár egyelőre nem akar semmit, tehát kincstár, tehát bérbe lesz lehet venni. És ez a Sárközi János bérbe vette a kincstártól egy nagybajomi területeket, korpályi kisasszonyi területeket, bérbe vett a kincstártól. Elkezdett rajtuk gazdálkodni, de közben ő bármegye hivatalnok megkapja a fizetését azért, hogy lesz meg, amit csinál. Majd ezt az egészet 1722-ben az örököseinek is átadja, tehát a bérlemény át egy másra. Majd 1740-ben, amikor Mária Terézia Tolnai lép, háborúba keveredünk az egész német római császársággal, a kincstárnak pénzre volt szüksége. És a kincstár mindazokat a földeket, amelyek eddig bérbe voltak, eladta. És az elég sárköziek így szereznek meg, végleg egy birtokba, részeget, Bajorba, Orbába és Kisasszonyba, másokkal együtt. És akkor ennek a sárköziek nagyon sok gyereke született, és azok össze-vissza osztozzák, újakat szereznek. A Korpádon, tehát ezért több sárközi van, akik most ezen a templomon, amikor bejövünk, akkor ki van írva, hogy építette Nánoldi Sárközi János. Ennek a mi Sárközi Istvánnak, ő mindentél, neki a nagypártja volt, aki szintén egy ilyen kellő műveltséggel rendelkező ember, akinek szerepe volt a Várkonyi adminisztrációban, ennek kívül ő volt a belső somogyi református egyházkerületnek az elnöke. A reformátusokat, a török után azokat is úgy lenne kellett szedni, hogy a török előtt itt voltak mindenféle kapcsolatok, a somogyi reformátusok többnyire a baranyaiakhoz tartoztak, ezt most egy kicsit egy pápa felé nyomták, és meg kell szerülni egy református egyházkerületet, és kb. 20 vagy 30 évig ez a Sárközi János volt ennek a feje és az elnöke. És ez a Sárközi János ebbe a minőségében tulajdonképpen szervezője volt, meg felelt azért, hogy éppen ki lesz tanító, meg ki lesz lelkész, meg mi történjen itt, ott, ezen a vidéken. Akkor, amikor 1784-ben II. József meghozta a türelmi rendeletét, hogy Magyarországon a vallások között nem lehet különbséget tenni, és a reformátusok, ahol templomot akarnak építeni, ott építenek, téve templomot. Ebben a faluban volt egy fa templom, egy református fa templom, ami, hogy itt, ennek a helyén volt, ezt én nem hiszem, valószínűleg a református fa templom az ott volt, ahol jelenleg a haraplán vár. Ő, amikor bejött a rendelet, akkor összeszedte a pénzét, és mivel ez a birtokles egészen a nagyapámék házáig, ez egybe volt, ez, és mivel a dédapám vette meg ezt az egész birtoktestet egybe, ez is hozzátartozott a dédapám, vagy Jócsi Lévő meg a földjeihez, és nem tudom, hogy hol van a papír, de emléket többször elmondta, 1922 vagy valahányban a Gyurcsi dédapám adta át ezt a földterületet, amit vagyunk, a református egyháznak. Tehát a Sárközieg földterületet épült ez a templom, ami egy kis templom, de egyébként jól néz ki, tehát ki van gondolva, és ezt fölépítette 1889-re. Tehát pár év alatt. Ő egyébként, és akkor kezdődik a nagy szervezkedés arról, hogy Somogyban egyetlen iskola nincs, és Somogy ez egy buta tartomány, az, hogy egyetlen iskola sincs, és akkor kezdődik, hogy kell egy gimnáziumot, kollégiumot. Volt, ami azonban nem egyszerű, mert pápa ellenzi ezt az egészet, mert ugye a páp, mondja, van gimnázium, akkor pápára kevesebben mennek inni. Egyébként inkább Debrecenre mennek, mint pápára. Ez is egy érdekes dolog. Na most hát, hogy hogy legyen Csurgó gimnázium, ahhoz nyilvánvaló, hogy kell valaki, aki ezt az egészet pénzeli. Hát nyilvánvaló, hogy a katolikus festői zsöldhöz mennek a reformátusok, hogy Rófó segítsen, Csurgón neki mindenféle épületei vannak, és a festői zsörgy Csurgón átad egy épületet, rendetetet, itt van a gimnázium, megnyithatjátok. Én majd valamiért adok pénzt, de az egyéb költségeket azt a református egyház kerületnek kell összeszednie. És itt jön a gond, és ebbe a Sárközi János, aki a kezkevet elnöke, amikor 1800-ban kérdezik, hogy nincs pénz, reformátusok nem adták össze a pénzt, akkor ő az, aki a saját vagyonából 3000 forintot ad. Ez egy komoly pénz volt akkor, ad a Csúlyói gimnáziumnak, megmenti a Csurgói gimnáziumot 1865-ben, és a Csurgói gimnáziumnak a könyvtára az ő illátott könyvei, amelyeket Horváthról, Kiskorpáról vitt a Csurgói gimnáziumban, a fogó tárgyalásokat folytatni, hogy ebben mi van meg még. Tehát ez a hagyomány, ez része a Csurgói. Sárközi János, hát ez egy nagy név. Tehát valószínűleg itt van eltemetve a temető való többi sárközieg, csak síremléke nem maradt meg, valamikor 1804-es években halt meg. Na most ez az unokaöcs, az egy varány gyerek, aki egy Sárkő István, ez egy elavarú ember, aki 1750-es években, 57 vagy valamikor, akit Debrecenbe küldenek tanulni, jó tanuló mindenkinek meg is felkezik, és miután a Debreceni kollégiumot befejezi, és Sáros Patakon kitérik jól tanul, és ott is megkezdődik Bazinczy Ferenccel, aki szintén ott jogászkodik, nem ezzel dolgokat csinál, és hazajön Somogyba, nagyjából az 1790-es években, egy nagy fölbuzulás van, a második József halála után a nemzeti ébredés, mindenki valamit szervezkedik, és ez a szervezkedés ez zajlik szabadtőrüles körökben, stb. Festetics gróf, ez a Festetics gróf írja meg az első olyan magyar tervezetet, mint Huszárnő nagy, hogy Magyarországnak állandó hadsereget kell felállítania a Magyarország gyűlítése alatt. Ez volt a legkeményebb szöveg, ami akkor megjelent 1992-ben. A Festetics György majdnem olyan felvézett, mint a Matejo is, az egy pár hajszálon mondott, hogy nem lett egy ilyen főúr per, és a Festetics Györgyöt, mint a Habsburg monarchia alásúját, nem végezték ki. Most ez a körhöz tartozott, ez a Labacból Krúccal az Altángróf, a Pálóczi Horváth Ádám, a Tóti Lengyerek és az ifjú Sárközi, aki jó tárgyaló. A nagybátyja a fő református, de hát a Festetics gróffal ő megy el tárgyalni a reformátusok nevében, meg Kálvár megyedelébe, hogy akkor jó fúl, akkor milyen föltételek adott. Tehát mindenképpen ő volt a tárgyalója, és ő volt a tulajdonképpen a létrehozója ennek a gimnáziumnak. Most hát akkor, amikor minden elindul, már minden kész van, most már csak tanítunk el, hát akkor esik be ebbe az egész rendszerbe ez a terén Csokolai, aki művelt, jó fel, mindenki szereti, jó fel, stb. És akkor mindenki jó jár, Csokolai is jó jár, végre etetik, itatják, füzetésre veszik. Hát Villára a feleségben nem tudja venni, mert hozzá ment egy másik férfihez, lehet, hogy valami nőben lehet találni. És ekkor, 1798 júniusától 99 májusáig, mert ugye itt kóvályog ezen a vidéken, jön egy ide-oda, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor ezt a verset, ezt vagy 1798 őszén, ilyen szeptemberében írta, vagy valószínűleg, hogy 99 április-májusában, amikor már jó idő van. Most visszatérünk a vershez. Tehát ugye az első versszak, ugye elmondja, hogy miről szól, a magányosságról, az érzésről, hogy időként is magunkra maradunk, és ez jó is, meg ez természetes, meg ez egy fölmerülő érzés, hogy időként a természet itt van nekünk, mint egy tükör, és hogy ezt a magányosságot ő egy úton találta meg, amiben egyedül ment Orpánról és a szóra. Az én drága jó nagyapám és dédapám az, ami itt van a romokból, az volt a Sárközieknek a kuriája, amely valamikor 1780-as években készült el. Az akkori viszonyoknak megfelelt, azért volt 8 szoba, meg mindenféle dolgok, meg ott szaladt, tehát az, és a Csokonai volt gyakran. A Sárközieknek mindig valami, ez a Sárközi János ott, amikor a Sárközi János meghalt, akkor jött át a Sárközi István, és a Sárközi, ez egy ilyen hallgatóba átszakott a Sárközi egynek, mert a Sárközi István is Orpánnak halt meg, ezért temetik el. De az egész mögött vannak ilyen örökségi, ilyen családi összefordulások, amitől most a társadalmat megkivélek, meg lehet, hogy úgy kellett volna olvasnom Sárközi Örének a könyvét. Tehát, és innét, hogyha itt lemegyünk itt ezen az úton, átmegyünk a Kisgömbén, ahol itt megvan a híd, vagy mit tudom, ez mi van, és ott megyünk azon a horgón, ami vesz tovább, megy tovább ezek a vasútfelől menő földek, meg a Kaposfolyón menő földek között, megy egy út, ez a régi Pósta út, amelynek van egy elkanyarodása Szomajon fele, mindenkivel Szomajonba, és a régi Pósta út is ezen az úton Szomajmon keresztül meg Kaposvára, mert levágtak kb. 2-3 kilométert. És akkor innét tovább megyünk jobbra, és elérünk a Kaposfolyót. Hát akkor ez egy békés táj volt, nem ilyen alasnalokkal, meg ilyen rosszul szabályozott mindenféle töltetett vizekkel, meg csalálokkal. Ez egy ilyen tapak a természetében. Ott egyébként volt mielőtt a Kishasszondi legelő. Kishasszondi legelő megvan mindenkinek? Aki Kishasszondi legelő az érnénk, ott előtte, ott a Kapos folyó egy kicsit ott kiszélesedett, ott vízimalmok voltak, ez ugye a Korpányi vízimalmai voltak, de ezek már határosan voltak a Szomhanyiak postereki szülőjével, és ott volt az úgynevezett kis hely, aminek a Korpányiak kezében volt, és akkor ott egyébként a Kishasszondi legelő mellett volt egy völgy, ahol még egy falhatalmas tölgyet, ami még a 90-es években megmaradt, és ez a szemétembernek, akik ezt kiirtották, állami gazdaság, az a 90-es években verteszik az utolsó autentikus ügyetőt. És ott volt egy forrás, és ott, amikor ideért, és ott átmegyünk azon a hitban, amit az állami gazdaság, ez az erdő gazdaság se használja ezt a hidat.
Az
ide,
az mostanáig, de az ilyen
romokat,
romosállapot
oldani,
tehát
ide
most
áll. Tehát
most, ha
elindultuk volna... Ja, azt hagyom, na. Tehát, hogy elértünk ezt a hithoz, akkor, és akkor most figyeljük, hogy... Tehát ugye, öröm nekem, hogy lakhelyemben találtam, hogy itt Kishasszondon eltaláltam, eljön a Pandalotti jó hely, ahol ide érkezett a helyre. Itt a magányos völgyben
kis kerében, tehát tölfeledőben, megviselő árnyékfedez, csóka gyertyáló homos tövében tiszta forrás cserkedez. Erről a két hegy között tónak és pataknak nimfái kákasátorokba laknak, csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs spóita jól. Tehát arról szó, hogy ott átmentünk a hídon, balra van a kisasszony legendő, jobbra van a hivatal alastó, a hivatal alastó zsiripje, és a hivatal alastó mögött van négy vagy öt alastó, ott van egy völgy. De akkor nem volt hivatal alastó, nem voltak ezek a halastorok, mert az 1880-as években építik ezeket a halastorokat, hanem ott volt egy fantasztikus szépségű völgy, amiben megvoltak a törgy és a gyertyelendők, amelyek egy ilyen ügyetessé tették, mert ezek a magas fák alatt nem voltak ezek a hülye gazok, meg a vadkenderek, meg ilyen hülyeségek, hanem a természet úgy egy meghatározó rendet tartott, és ezen, tehát hogy megy a kisasszonyló legyen mellett az út kisasszonynak, egy másfél kilométer, oldalt pedig ott van ez a domb, ez a szép folyóvölgy, ahol a kaposnak az egyik ága ott folydogál, és a másik oldalon a domb. Tehát ez az egész egy szép látvány lehetett, és ezek a kaposfolyóágok nem így néztek ki, ezek a barom állatok, amikor csináltak valami fantasztikusan valami hatalmas nagy átokat ezeknek a vizeknek. Ez úgy nézett ki, hogy ezek ilyen, hogy is mondjam, ilyen normális vizek voltak, amelyek úgy folytak ugye a normális medrükbe, és amikor nyári időszakban a partvidékük kiszáradt, ott minden mászkáltunk, meg kaszálni lehetett, amikor vizes eső volt, vizes eső olvadásnál, akkor egy kicsit úgy kiment ez a víz, aztán nem, mint a június visszajött. Tehát ezek nagyon, hát én emlékszem még a nagypapánál a berekre, mielőtt még ezt az egész undorító szabályozást csináltak egy kis pataknak, egy ilyen bazi nagy árkot, össze-vissza rakták a földeket, majd utána azt felejtették el, hogy különböző vízforrásokat, amelyek belementek a vízbe, az elzárták a folyótól, és mindenféle undorító mocsarak jöttek létre. De ez nem volt. Tehát ez az a táj, amiben ez a táj, amiben a sokkal nagyon szerelmes lett. Hát most ugye elmegyünk azért legfeljebb májusban lehet ebben szerelmes lenni, mert nagyon sok volt vala az, ami még hogy néz ki. És akkor tovább írja le ezt a tájat. Tehát ez nem csak egy filozófiai táj, amit olvasott a klasszikus, olvasott a mit tudom én, Ovidiusnál, vagy bárhol, vagy valamelyik német lirikusnál, hanem konkrét, tehát ez a hely, ez megfogható. A lenge volt halkan világosítja szőke bükfák oldalát. Bükfák, ez nekem egy nagy kérdés, ezt tanulmányom fel, hogy hát azt mondták nekem, hogy bükfák, tehát bükfák így természetesen, hogy miért szőkák, tehát fehér, szőke, bükfák, ez egy, erről a Nemes Nagy Ármán is írt egy nagyon szép könyvet, aminek az a címe, hogy nem szőke bükfák, hanem fehér bükfák, ő a szőkét fehérnek mondja, tehát szőke bükfák oldalát eskélyűs álomra megborítja a csendes ének angyalát, szegély magányosság, az így helyekben gyönyörködös, mulladsz te, ezekbe gyakran vezesbe engemet, nyugtatnék alkatni lelkemet. Hát és akkor innék meg tovább az ő lelki világát bemutatni. Te a királyi udvarát kerülöd. Hát szegény Csokonai nem került be a királyi udvarba, pedig jókastett volna. Kerülünk a kastélybe, de nem a nagyon, de azért jobb időként nem vendégnek lenni, hogy legyen valami szabadságra, mert ezért rengeteget dolgozott, rengeteget. Nem is tudom, hogy tudta ezt az egészet csinálni. Kerülünk a kastélybe, és ha vétérősz is zsibadozza a szülőd, az ott fogyasztó gondok. Ha látok, a magyarázzák neki, hogy mit kell csinálni. Félelem is húg a vad unalommal, csatáznak ott a tiszta nyugalommal a nagy világ. Jó létedet, nem tudja a sütár tégedet. Tehát a nagyvilág jó létet, hogy vagy az nem tudja, és nem szeret világ lennünket. Van ilyen, vagy ő még akkor is, ha ki sem mondja. Óhaj az a fösvény, de gyötrelemmel, koromban eddig büntetett, nagyra várjuk kérkedő kiszemmel, bármiközi kergetett, utca csatázott romlíták szavától, utca zsigondó városok halától, hogy ott csupán érezzük a szív szerint falus. Ez a menekülés mitosz, ez a menekülés motivum, ami egyébként megjelenik, tehát nála jelenik meg először a magyar költészetben, de ez megvan a német költészetben, ez a közép-európai motivum, és sőt, francia motivum. Mencsvára magán szomorkodónak csak a tesz szent erődben van, hogy biztatási titkos égi szónak hallhatja a boldogtalan, de azt, aki megvetette a világot, vagy akinek már ez nyakán hágott, kíséred és akkoratod magával visszatudod, egy kicsit filozófikus vagyok, feszülöd a virtust csupán, tetted, nagyjá az olyan bölcseket, kiknek határtalan terjegetett testeibe, kisted lelkedet. Te benned úgy csak a poéta széjjel, mint sebes világ sebétes éjjel, mint önterek új dolgokat, és a semmiből világokat. Hát, tehát nyilván a volt a maradás, hogy el kell gondolkozzunk, tehát a gondolkozásból az őszinte és a világtól elvonult gondolkodásból jönnek azért a nagy gondolatok, Descartes-nál, vagy bárkinél, vagy ó, kedves Istenasszony, tehát a magányosság Istenasszony lesz, tehát egy kicsit a klasszikus kultúrá fele egy fordulat, hogy ez nem Pallas Athéna, hanem biztos, hogy van a magányosságnak is istene, istője, természetesen. Ó, kedves Istenasszony, én is érted, gyakoltam én sor, sukhajtozom, mert szívemben baráti módra érted, mivel veled gondolkozom. Ártatlan kecsegtetem magadba, hív, vagy nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely szavar, lárvánkhoz forognak, büszke lehetek napjai, kőről kövekre görgenek, zajlódnak, mint rajna munkásai. De rák, mikor a szent fágyai gurulnak, mint éjj harmad napjai lefújnak, tisztán, magába csendesen, élők kimulunk édesen. De hát sok minden történik, a rajna munkásai, a rajnának a különböző zuglói, meg ez akkor ugye ilyen német hatásra van rajna, az ugye rajna egy motivumus volt a folyónak, a gyorsan forduló folyónak, amiben minden megtörténik, kijöttek belőle a különleges sellők és az arany, meg mindenféle dolgok. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vakkárpított szű a halál, ott a magányosság sesítő világán végül szememre áttalál. Síromban csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlené vezetni, te részel a sírhalom völgyéből zvangyalom. Azért egy 25 éves végtől van szó, aki a halálra gondol. Tehát volt ez a csökköri betegség, de ez nem volt olyan komoly, de ez egyébként a halál mitosz, tehát a második többi, tehát a halál alap. Egy komoly versen foglalkozunk, mert hát azért a halál is itt van előttőként, utána fogom mutatni ilyeneket. Áldott magányosság öröntve ejte, ott a utolsó könnyebet, végetlen álmaidben elfelejteni, világi szenvedéseket. Áldott magányosság, terén barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom, de ez a napon mikor jön el áldott magányosság öröntve? Hát eljön 1850-ben, harmadik Debrecenben, úgyhogy nem sok év adatot meg neki. Mi történt sokkal a hívval? Megtudtuk a csúlyói élet. Az első diák egyébként, aki felhívval, Sárkózi Antal, Sárkózi István fia, Korpát, tehát az első diák Korpát, és ott vannak más rokonok is Korpátról, úgyhogy jól állunk a statisztikával, hogyha valami statisztikát csinálunk erről. Ő nagyon népszerű tanár, de hát nem tudja megtagadni önmagát. Hát vannak a kicsopogások, borodások, diákokkal, és a csúcs az, amikor az 1800-as május évzáróra ír egy darabot, amely hát egy ilyen nemzeti darab, aminek az a része, hogy Bécs az tűnjön a francba. Ezt egy mindenkinek tetszik,
Tehát Festeti György, aki a börtöt alig úszta meg, és mindezt a Festeti György jelenlétében teszi, és akkor hát minden is jelölő Festeti István, hogy ez olyan tetszett. A Festeti György tetszett, ez egy dolog. Festeti György nem mondhatta, hogy ezt tetszik. És akkor két dolog történik, a Festeti György mondja, hogy igen, okos fiú, de még mit csinálja vele? És közben pedig az egyházi vezetés, hát önképpen föllázad ellene, hát mert igen, tehetséges ember, egy nehéz karakter, a barátját, a Szokoli Dániátnak elcsapták az iskolamesterségtől, ez a kis Bálint, ez valahogyan visszakerült Csökörre, és ott egy élete végén, 20 évig egy nagyon népszerű református lelkész. Megkész volt, de országos neve is volt egyébként a református gondolatban. És közben pedig van egy másik történet, hogy az az ember, akinek most elfelejtettem a nevét, aki külföldre ment tanulni, akinek a fő reformátusok beígérték ezt a posztot, az viszont bejelentették, hogy 1800 őszétől megérkezik, mindenféle német egyetemen visz, és ő fog tanítani. Úgyhogy Csokonainak korszakának. Hát nyilván, hogy adtak neki valami pénz, elbocsátást, meg sonkát, meg mindenféle dolgokat, és akkor egy elindult Szigetvárra, és Szigetváron volt 2-3 napot, ahol megnézte a szigetvári várat, meg akkor már kész volt a szigetvári főtéren a templomba, a rókus templomba, amely török zsámi volt, az a mennyezet, ami az egész Zrínyi mitosz meg van festve, mint a Festeti Csvalós festetett meg, Dorfmeister Istvánnal 1788-89-ben, ami egy fantasztikus alkotás, és akkor az az elképzelése, hogy megy Debrecenben, és ő olvasta a Debreceni könyvtárban a Szigeti Veszedelmet, hogy kiadja a Szigeti Veszedelmet, és mivel itt egy nagy vita volt a költők között, hogy a Zrínyinek a verselése, nem egy szabályos versenés, hogy az Zrínyi időként nem figyelt a rövid és a rövid és a hosszú magánhangzókra, tehát az időmértékes versenésére hibák vannak, és ugye ez ki fogja javítani, és stb. Kazinczy börtönben van akkor éppen, Kazinczyt a Martinovics sokan börtönben tudják, ezért van csak valamit 1802-1803-ban szabadul a börtönből, és akkor új életet kezd egyébként, és továbbra is aktív. Úgyhogy Csokonai vergődik, és egy tüdőgyulást kap, egy temetési beszédet mondott, tavasszal megázott tüdőgyulást kapott, és előbb meghalt. Az édesanyja még kb. 10 évig élt, és az, hogy neki milyen komoly a költészete, azt a kortársak főként Kazinczy nagyon érezte, és tulajdonképpen az a intellektuális kör főként Kazinczynak köszönhetően, majd aztán Kölcsey Ferencnek, aki akkor még kisfiú, ő egy Vésa Debreceni körhöz tartozik, aki egy tehát aki egy fantasztikus, nagy tudású és nagy tehetségű ember, aki tulajdonképpen árva gyerekként került a Debreceni kollégiumba, és neki a menekülése minden elől azok a könyvek voltak, és körülbelül 9 éves volt, amikor egy járvány értett, egy olyan járványt kapott, ami a szemére ment, és a félszemére megvakult. Tehát kezdve nem mint most a dialitikai tábornok egy ilyen vizéval, egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen szemvédővel mászkált is büszke voltam, vagy félszemmel is tökéletes, egy ilyen a világtól elvonuló ember volt, aki azon egy fantasztikus intellektusra rendelkezett, és tehát a csokonai hagyomány megmaradt, hogy a csokonai jó érezt, ezt mind ő tudja, és a csokonai nem vezet fel, és vagy az irodalom történet írás megindul, az mondjuk az 1840-es években csokonait helyre teszi. A Sárközi István nagyon sokáig élő, 1845-ben halt meg, tehát a 80-valahány éves korában. Ő aztán még különböző szerepei lesznek, Kazincinak ő lesz itt a Dél-Dunántúli helytartója, amikor keresik többek között a Trigyi Miklósról megfelelő képeket, akkor neki kell menni Csáktornyára, és ott leírni, hogy mi a helyzet, lerajzoltatni a képet, úgyhogy ő benne van egy interaktális körbe, aztán Alispár, aztán a Széchenyi Ferenc felett ő Alispár lesz, tulajdonképpen ő irányítja a Somogy vármegyét, nagyon sokáig, ügyesen, és az ő fia lesz az a Sárközi Antal, a Csurgó díjár, aki 1848-ban Somogy vármegye főispánja lesz, és ő neki volt a feladata, hogy szervezze a horvátok betörését. Tehát a védelmet, amiben megtette azt, amit meg lehetett tenni, úgyhogy túl sok történelem. A sárközieknek Isten csapás volt a jogvágyfölszabadítás, hiszen a 1801 jogvágyfölszabadítás, tehát az a kötelék, hogy a jobbágyok azért hozzák a kacsát, a livát, meg mindenféle dolgokat, sőt, hogy ennivalóval, meg valami piacra vihető dolog, ennek vége, a jobbágyi fölényeket elveszítik, ennek következtében hát egy modern gazdálkodást kellett. Ő nekik olyan pénzük, vagy vagyunk nem volt, hogy ezt meg tudták volna tenni. Ők azzal érvényesültek, mint korábban is, hogy tanultak, és mindenféle hivatalokat vállaltak, tehát a sárközisten. Tehát ezek a birtokok, amik itt voltak, ez nem voltak olyanok, hogy ebből meg lehetett. Tehát meg lehetett élni, de ez kellettek hivatalok, és akkor a sárközi család másik felébe tulajdonképpen elértelmiségesedett, jogászok lettek, mérnökök lettek, orvosok lettek, a nőtagokat meg félrezadták valakihez, és ezeket a birtokokat, amik maradtak, ez nagyjából a korpáli birtokokat, bérbe adták, az 1870-es években eladták, a kisasszonyt, ott egyben volt egy nagyobb birtoktest, ott az megmaradt, és az a kastély, ami ott van, ami a reformkorban épült az 1830-as években, az tulajdonképpen Sárközyek 1945-ig ott vannak, és a kommunista állam tőlük veszi el, és a nagybajomban pedig mind a két házba maradtak, a főházat, ami a főtéren van, ahol iskolát csináltak, azt elvették tőlük, de a másik házat valamiként a Sárközi családnak egyik nőtagja valahogy meg tudta menteni, és abban van most valami múzeum szerűség. Úgyhogy én sajnálom, hogy nem tudtuk ezt az utat végig tenni, de elnézést, de sokat beszéltem, elnézést, de ez a történet. Én ezt körülbelül 9-10 éves koromban tudom. Nem tudom pontosan, ki volt az a kutató, aki ugye 1965-66-ban jött a nagymamáikhoz, nézte a házat, és ott mindent kérdezett, meg fölmért, meg jött-ment, és ott körbe vezetni, hát én jöttem vele mindenfele, nagypapa hitatta vele a bort, ott a cseresítségi részlében elég jó bor volt, és aztán ez a derék ember lekiste a halatot. Úgyhogy még több idő volt, már sütétedett, ott a nagymamáiknak nem volt villany, és akkor mit tudott szegény csinálni, mindenki magyarázott. Én meg szívtam magamba, és akkor rájöttem, hogy a Szent Isten, az a csokonai, akit az iskolában tanultunk, az alatt, ebben a szobában beszélgetünk. És ezek egy nagy élmény lett. Úgyhogy, és az egyik barátom, a Szabó András, aki egy nagyon nagy előadó művész, őre ki kellett volna elkezdés elmondani, de majd, hogyha a Jóisten segít bennünket, egyszer meghívjuk az Andrást, hogy előadva esetleg csukol egy verseget, ő írt egy, és ő író is, és ő neki, ő tőlem hallotta sokszor ezt a Sárközi kiskorpádot, és van egy nagyon szép novellája, ezen a helyen játszódik, aminek tulajdonképpen az a lényege. Az András azt hozta ki benne, hogy azért ez a, ennek a derékcsókolmánynak nem volt szerencséje a nőknél, és a szomorúság az abból volt, hogy igazán szeretett volna bódító lenni, de ez nem jött össze neki. Úgyhogy nagyon köszönöm.
Azt gondolom egyébként, hogy egyszer valamikor szeptember táján azért megpróbálom egy ilyen sikerrel menni.
Én, hogyha itt vagyok, hát ez egy másfél, tehát másfél óra. De nagyon kérdés. De szomorú én most voltam ott, mert erről még beszéltünk, egy eszét akarok írni, és elkezdtem írni, és akkor elmentem kisasszonyra, ott találtam egy atyafit, aki ismert engem, én elfejtettem a levélt, hogy egész család mindent tudott. Hát, a kisasszony az egy szomorú. És ezt is meg akarom írni, hogy hová jutott a bizonyos vidékek Magyarországon. Ami miért sok mindenkit van. Úgyhogy ez a helyzet. Na hát köszönöm. És akkor az érdekes ez a... Egyébként ez nem annyira szabálytemplom, azt olvastam a szakirodalomban, hogy ez ki van találva a építészetének.
Ez alapban úgy szabály.
Igen, ezt amikor olvastam erről a hogy hívják ezt a hát szentáromságot. Úgyhogy, tehát ő, és akkor van itt valaki, aki önök közül református? Te? Beírja. Hogy? És hát az a helyzet, hogy a református közössége, egyébként a kommunizmus miatt, mert a református közössége voltak a tulajdonos módosabban, a maradt emberek, azt tulajdonképpen a kommunizmus kiírkodta, azt mindenki kitett a szülőföldjéről, és a másik dolog pedig a reformátusságnak a ragaszkodása az egy-két évekhez. A kettő együtt hozta ezt az egész történetet, tehát ez mindenki. Ez maradt meg a falunak az egyetlen tötthelyi épülete. Amit töltetettek. Ez maradt az egyető. És erre büszkék legyenek, mert ez egy a dél-dunántúli református. A dél-dunántúli történelem az, hogy van Csurgui gimnázium. Ez a százfalvi nagyképet, én mindig próbáltam magyarázni, de mindig elmenekült előle. Tehát, hogy van Csurgui gimnázium, mert ebből és sem a, és az, hogy a Pillai Jóska odott ezt a síremléket, tehát ez egy fölháborító dolog, de legalább azt nézzék meg, hogy a csontok ott vannak-e.
Nem csak a síremlék került át?
Szerintem ennyi eszünknek volt, hogy látnék a csontokat is. Hát azt szerintem kellene egy jegyzőkönyvnek a falunak az iratára, tehát nem úgy van, hogy csak egy temetőt kiásunk. Egy délután. Azt az rablás. És ott meg az emlékmény a másolatban nem helyre kellene állítani, de ott van a Sárközi Antali, a másik, aki azért egy 1848-as kérdező szabadságharcnak azért valaki ilyen. És akkor még van egy-kettő, azok ott el vannak bőve. Tehát ott egyáltalán föl kéne az egészet mérni, hogy ott mennyi csont van. Hát ott különböző, tehát ez nem egy, tehát én nagyon sokan azt hittem, hogy kisporttal, de én nem születtem egy olyan helyen, mint Tokaj, vagy mit tudom én, hogy de hát rájöttem, hogy amikor ilyen kicsi voltam, mint te, hogy vagy Istenem, a Pákozdon születni, vagy a Tápió Bicskén, az milyen dolog, hát jó, itt is voltad az oroszok, meg azért azt tudta, hogy a második világháború az egy komoly dolog volt, de hát Ez a világ, ez a korpádi világ a 18. század végén, 19. elején, ez somogy mennyiben azért valami volt.
és utána a 19. végén, vagy a főispának magkodói Géza ide terült. Aki államtitkár is egyetlenül a halastavak, mert gondolom, hogy a kormányzati támogatásból építette a halastavakat, mint államtitkár. És akkor az ő kastélyát pedig megveszi a Szicsit Istvánnak a unokája, a Szicsi Mária grófnő, aki Bindizsész Lajos néven is fült, és ez a Bindizsész Lajos, aki a 18-ban élelmelési ügyben, aki a Sárospatak ura, és a Bindizsész Lajosné 1947-ben Kiskorpádon mondott be a Sárospatakai várról, a Magyar Állami várról. Tehát itt vannak dolgok, amelyeket itt ez egy iforma belül, tehát ez egy, ez a Korpád, ez egy rettelő akárkihez. Most sajnos nem írtam el, de más helységben több versre szerepel a Korpád neve. Az egyik a Sárközi Krisztinának a köszöntő, aki nem vagy benne biztos, hogy a Sárközi Istvánnak a lánya, inkább szerintem a unokahúga volt, akinek a Krisztina napi születésnapján itt volt egy nagy buli, és arra jött a költő, és egy nagyon szép verset írt. De van még, és akkor a de több versébe szerepel a Korpád. Az más kérdés, hogy a falu, tehát tulajdonképpen mind Nagybajom, mind Korpád, mind Kisasszony. Szerintem ez egy butaság volt, hogy ezt az egészet úgy a helyi hagyomány minden építették bele már akár a 60-as évek. Tehát ezzel nem kell komodizmus, és tehát a butaság. És a nagy barokba sem is jártak, vagy csak az állat utolsó utaságot. Úgyhogy polgármester asszony, akkor mit kell csinálni?
Nem tudom, egyébként azt nézem, hogy lehet, hogy kitisztult az idő.
Hogy mondjam?
Hogy lehet, hogy kitisztult az idő.
Ja, jó, hát én bármit érni, én este 6-kor van a következő program. 5-kor, jó. Tegnap Orkun a Moravesz produkciót elmosta az első, úgyhogy jó képi Sasvári Sándor megprodukálhatta magát tovább.
Szabadtéri lett volna.
Hát ott voltunk, megkezdődött, és elkezdődött eső, és akkor az eső szétverte. Úgyhogy, jó, ezek a témák is.